a atacar.
Mert úgy alkalom, amikor visszagondolhatunk az egész hétvégére, hogy mi mindenről gondolkoztunk közösen. Így lelkészként nekem ez egy ilyen kiváltságos alkalom, mert most ritkán adatik meg az a lehetőség, hogy a prédikáció után másnap megkérdezzem, hogy mire emlékeztem. Nem tudom, hogy örültök-e ennek. Először gyerekek, benneteket kérdezlek, hogy emlékeztek-e arra, hogy tegnap miről beszélgettünk? Röviden. Annyit súgok, hogy az állatok is szerepeltek. Egy tanálós kérdéssel próbálok segíteni. Megláttam ott a sarokban azt a görényt. Melyik a könnyebb megszelíteni egy görényt? Vagy szeliden beszélni? Láttatok már görényt? Szelíd görényt? Képzeljétek el Debrecenbe a kislányommal, hogy szoktam sétálni. Sajnos ritkán történik meg, de ott a panelba van egy, lakik egy házaspár, akinek van két görénye, és nagyon szelidek. Ilyen vadászgörények, hófehérek. És nagyon meg lehet simogatni őket. Hát nem tudom ki, hogy van a görényekkel. Én egyszer megsimogattam őket, de annyira nem. Az megy. Szerintem görény. Na, akkor erről megosztanak a vélemények, hogy a törvények. Igen? Ajaj, lebuktam. Szerintem rokonok. De ezt elfogadjátok. Példabeszédek könyvéből olvasok egy igét így a szelíd beszédhez kapcsolódóan. Hogy bár arról beszélgettünk tegnap, ha nagyon rosszul értelmeznék az igét, hogy nem lehet megszelíteni a beszédet, úgyhogy nem is érdemes, de emlékeztek, arról beszélgettünk, hogy lehet segítséget kérni. És a példabeszédek könyve 15. fejezetében azt olvassuk itt a 4. versben, hogy a szelíd nyelv olyan, mint az élet fája. A romlott pedig összetöri a lelket. Tehát, hogy igenis érdemes törekedni, és biztos ti is vágytok arra, hogy szépen beszéljenek veletek. Vagy fáj nektek is az, amikor nem úgy beszélnek veletek, hogy tisztelnek benneteket, vagy elfogadnak, vagy megértenek. Talán ez a megértés az egyik legjobb szó, hogy a szelíd beszéd azt is jelenti, azt hiszem, most a mai témánkhoz, vagy a hétvégi témánkhoz is kapcsolódva, hogy megértve érezzük magunkat, nem? És ez az igehely erre bátorít mindannyiunkat, hogy megéri szelídnek lenni. A tegnapi igehely arról figyelmeztet bennünket, hogy segítség nélkül nem megy. Ez az igehely meg arra bátorít bennünket, hogy megéri. A szelíd nyelv olyan, mint az élet fája. És azt kívánom nektek, gyerekek, hogy ne mondjatok le erről, jó? Próbáljatok, gyakoroljátok a szelídséget. Amennyire vágtok is erre, mindannyian azt hiszem, hogy vágtok rá, hogy kedvesen beszéljenek veletek megértően. Akkor is, ha dühösek vagytok, türelmetlenek vagytok, ha valamit nagyon akartok, akkor is arra vágtok, hogy megértsenek benneteket. Ti is tudjatok olyan szelídek lenni, hogy mások számára ez életfája legyen, ezt kívánom nektek. Most a felnőtteken vagy a nagyobbakon a sor. Miről beszélgettünk tegnap? Vagy beszéltem, igaz? A bűnről. Ezt ismeritek, ezt a történetet? Nagyon szakállas. Hogy elmegy a nagyon ritkán gyülekezetbe járó férje gyülekezetbe, hogy végre ráveszi a felesége, és akkor megkérdezi a felesége, mikor hazajön a férje. Na és miről volt szó? A bűnről. És mit mondott a bűnről a lelkész? Ellenezte. Nem ismeritek? Szóval miről beszélgettünk? Gondolkoztunk közösen. Mi akadályoz bennünket a bizalomban? Kis karók, nem? A kis karóinkkal meg vagyunk kötözve, és valahogy ezeket a karókat ki kell húzni. És hát a végén arról beszélgettünk, hogy mi nem tudjuk kihúzni a karókat. Ahogy nem tudjuk megszeríteni a nyelvünket, beszélünket sem. Úgy a kis karóink is nagyon meghatároznak bennünket, ezek a hiedelmek, ezek a belső képek, és önmagunkkal, a másikkal és Istennel való kapcsolatunkban is akadályt képeznek. És hát nagyon sok mindent el lehetne erről mondani, és hogyha láthatok benne fantáziát, akkor kérlek benneteket, hogy nyugodtan gondoljátok még tovább. Ilyen szemüveggel is nézzétek a Szentírást, és ma is egy olyan történettel szeretném így lezárni ezt a hétvégét, vagy egy útravalót adni mindannyiótoknak, magamnak is. Amit ugyanezzel a szemüveggel érdemes olvasni, egy gyógyulás történetet fogok el olvasni, aztán egy pár gondolatot hozzáfűzni. Egy olyan gyógyulás történetet, ahol aki meggyógyul, az kapcsolatba kerül önmagával, kapcsolatba kerül a másik emberrel, vagy másokkal, és kapcsolatba kerül Istennel. Megértve érti magát, megérti az embereket, megérti Istent. Ez a gyógyulás történet nagyon különleges történet, mert egy másik gyógyulás történeten belül helyezkedik el. Emlékeztek erre a történetre? A vérfolyásos asszony története nagyon különleges ez a történet, tehát ez a szövegösszefüggés rengeteg, annyira gazdag ez a történet, hogy mindig lenyűgöz, amikor elolvasom. Márk evangéliumából olvasom az 5. fejezet 25. versétől a 34. verséig. Tehát Márk evangéliuma 5. fejezet 25. versétől a 34. verséig. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, és mindenét rájuk költötte, mégsem látta semmi hasznát, hanem még rosszabbul lett. Amikor hallott Jézusról, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott: ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. Azonnal elakadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy meggyógyult a bajából. És Jézus azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokasságban megfordult, és így szólt: ki érintette meg a ruhámat? Tanítványai így feleltek: látod, hogy tolom körülötted a sokasság, és azt kérdezed, ki érintett meg téged? Jézus körülnézett, hogy lássa, ki tette ezt. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki: lányom, a te hited megtartott téged. Menj el békességgel, és a bajodból megszabadulva légy egészséges. De rengeteg szempontból különleges ez a történet. Nyilván önmagában is, hogy egy gyógyulás történet. És nagyon sok kiemelkedő szempontot el lehet mondani. Az első, amit itt megállapít a Szentírás, és ami tényleg érdemes elgondolkozni, hogy 12 éve szenvedett ez az asszony. És rögtön egy kicsit aktualizálhatjuk is, hogy különösen fiatalok, nektek mondom, fiatalokként is már biztos tapasztaljátok azt, hogy vannak elhúzódó küzdelmeink. Vannak olyan problémáink, amik nem oldódnak meg így egy csapásra. És akár lehet, hogy ti is több éve, vagy akár még több éve küzdötök valamivel, és nem tudtok meggyógyulni, nem tudtok megszabadulni, nem tudtok megváltozni. Tegnap beszélgettünk a fejlődésről, a változásnak az útjáról, és különleges ez a történet, hogy mennyire körültekintő Jézus Krisztus. Mennyire tekintettel van arra, hogy mi a mi igazi problémánk sokszor. hogy mit jelent az igazi gyógyulás, mit jelent az igazi változás. Ez az asszony minden módon próbált meggyógyulni, ugye emberi lehetőségeket vette sorra, és pénzzel próbálta megoldani. Úgy látszik, ez a paraszolvencia, ez a pénzzel való egészség, vásárlás, ez nem egy új dolog. Sajnos akkor is egy olyan világ volt, ahol visszaéltek ezzel. És hát elég tragikus ezt olvasni itt, hogy pénzt is költött arra, hogy változás történjen, és semmi nem változott. Sőt, még rosszabbul lett. Voltatok már ilyen helyzetben? Küzdünk, erőfeszítéseket teszünk, és nincs változás. Ami azt hiszem, hogy kiemelkedő ennél az asszonynál elsőként, hogy nem adta fel. Emlékeztek, tegnap arról beszélgettünk, hogy milyen rossz az, amikor beletörődünk abba, hogy én ilyen vagyok, ez vagyok. Nem olvasunk ilyet, hogy ő feladta volna. Persze szenvedett, és nem volt ez így jó, de nem adta föl, nem törődött bele, nem fogadta el. Ugye azt írja a Szentírás, hogy hallott Jézusról, és eljött a sokaságban, hogy megérintse a ruháját. Valószínűleg nem így tervezte, én úgy képzelem el ezt a történetet, hogy ő szeretett volna Jézussal találkozni, de amikor meglátta, hogy egy tömeg veszi körül, és esetleg arra van esély, hogy ő oda közelébe férkőzzön, akkor én úgy képzelem el, hogy ott a tömegben jutott erre az elhatározásra, hogy akkor egy érintéssel legalább valahogy kapcsolatba lép vele. Ugye hallott Jézusról, valószínűleg hallotta azt Jézusról, hogy ő megértő, hogy ő meghallgatja a betegeket, és úgy gyógyítja meg. Tehát én így képzelem el ezt a fejleményt, hogy ő nem egy ilyen misztikus elképzelése volt, hogy na hát a ruha megérintése az Jézus ruhájában valami erő lenne, hanem hát szükség törvényt bont, kompromisszumot kötött, hogy hitt abban, hogy Jézus, és meg is történt ez a gyógyulás. Hogyha egy kicsit végig gondoljuk az ő betegségét, hogy vérfolyásos volt, mivel járt az, hogy ő a tömegbe kellett, hogy menjen? Mondd, még egyszer nem hallottam.
Veszély?
Miért veszély?
Hogy kiülhessen.
Abban a korban egyébként ma is a betegséget azt megbélyegzik. És ezt ti is tapasztaljátok, hogyha kilógtok a sorból, akkor mi vár rátok, igaz? Kirekesztés. Tehát, hogy ő ott a tömegben, amikor meglátta, hogy Jézus ilyen nagy tömeg veszik ő, akkor valószínűleg nem kis küzdelem lehetett benne, hogy most mit csináljak. Jézussal akarok találkozni, nem az emberekkel. Hát ők lenéznek engem, megvetnek, kirekesztenek. Így van. Tehát abban a korban kimondottan kirekesztették. Közben a gépem az frissít, úgyhogy a vázlatomat próbálom itt előkeresni. És hát nagyon, nagyon különleges ebben a történetben, hogy végig kíséri a történet egy ilyen utalás szinten azt, hogy van a tömeg, akiben Jézuson kívül mindenki beleillik. Van Jézus, a lefoglalt személynek van ez a vérfolyásos asszony. És hogy veszik körül ezek az emberek a tömeg Jézus Krisztust? Hogy?
Szorosan,
igaz? Hogy gondolkoznak? Miért veszik szorosan körül? Mit várnak? Szenzációt. Tudjátok, mi a tömegnek a definíciója? Célok. Célok és kapcsolatok nélküli embercsoport. Célok és kapcsolatok nélküli embercsoport. Yeah. A tömeg az kíváncsi. A tömeg az úgy gondolkozik, hogy alapvetően minden oké velem. És ez az asszony, hogy gondolkozok? Hogy bajban vagyok. Hogy segítségre van szükségem. Nagyon nem mindegy, hogy gondolkozunk. Hogy tömegként közeledünk Jézushoz. Ott állhatunk Jézustól egy milliméterre, órákon keresztül, és fogalmunk sincs arról, hogy mi történik. De a történetben nagyon érdekes, hogy a tanítványok hogy kioktatják Jézust, hogy már bocsánat, ez nincs benne a szövegben, de nem, ilyen hangulata van ennek a kérdésnek, hogy hogy kérdezhetsz ilyet, hogy kiérítetnek. Hát itt van 800 ember, alig haladunk, egy 12 éves kislány haldoklik egyébként, tehát emberileg még érthető is ez a türelmetlenség. De hogy Jézus érzékeli, hogy ki az, aki csak kíváncsi, és ki az, aki bajban van. Nagyon érdekes, hogy lehet kapcsolódni Istenhez. Ha csak kíváncsi vagy, de egyébként minden rendben van, akkor Istent láthatod, és valamit tudhatsz is róla, de nem tudsz vele igazán mély kapcsolatba kerülni. Tegnap emlékeztek, akik itt voltunk egy ilyen kis szűkebb körül beszélgetésen, ott elmondtam ezt az idézetet, hogy Istent annyira ismerheted meg, amennyire szükséged van rá. Tehát nagyon különleges ez a történet, hogy Jézus milyen érzékeny. Megkülönbözteti a tömegnek ezt a kíváncsi, tolakodó, lögdöső, nyomuló megnyilvánulását ennek az asszonynak az óvatos, félénk érintésétől. És abban a pillanatban megáll. És azt gondolom, hogy nem attól különleges ez a történet, önmagában persze ez is fontos, hogy Jézus meggyógyította ezt az asszonyt. Nem? Tehát ez is különleges, hogy Jézus ilyen érzékeny. Hogy az evangéliumnak az egyik legfontosabb üzenete ebből a történetből az, hogy Jézusnál megértve érzed magad. Jézus érzékeli a leghalványabb érdeklődésedet is. És nagyon tapintatos, de nagyon zavarba ejtő ez a történet, a folytatás, nem? Hogy oké, hát meggyógyult ez az asszony, miért kellett ott megállni? Várakoztatni a tömeget, azt az édesapát, akinek haldoklik a lánya. Miért kellett itt megállni? És kitisztázni ezt a helyzetet? Gondolkoztatok már ezen? Nagyon különleges ez a történet. Jézus a teljes gyógyulásunkat szeretné. És a fizikai problémáinknál a lelki problémák mindig sokkal súlyosabbak. Mindig több törődést igényelnek. Van egy film, amiben hát sok butaság is elhangzik, de van egy zseniális mondat ebben a filmben. Egy háború viselt katona, aki már megvakult, azt mondja, hogy most hirtelen elfelejtettem, ez a legnehezebb, próbálom idézni. Szóval úgy fogalmazza meg, hogy nincs szomorúbb látvány egy megcsonkított léleknél, mert a lélekre nincs protézis. Döbbenetes ez a mondat. Nincs szomorúbb látvány egy megcsonkított léleknél, mert a lélekre nincs protézis. Ezért állította meg Jézus Krisztus a tömeget, és azért akarta ezt az asszony találkozni szeretett volna vele. Nem elég csak megérinteni Jézust, nem elég csak erőt elfogadni Jézus Krisztustól, Jézus bizalmi kapcsolatot szeretne kiépíteni velünk. Ő szeretné, ha megértenénk őt, és szeretné, ha mi megértenénk, illetve ő megértene bennünket. És szeretné, hogyha meggyógyulnánk teljesen. Jézus azonnal észrevette, és megfordult, ki érintette meg a ruhámat. Ugye ez a ki vagy te kérdésnek egy ilyen alkalmazása itt a jelen helyzetre. Ki volt az? Ugye ott a tanítványok, erről beszéltünk már, hogy nem értetlenkednek. És ez a döbbenetes mondat itt, hogy az asszony pedig félve jött elő, mivel tudta, hogy mi történt vele. És leborult, és úgy elmondta a teljes igazságot. Mit fejez ki ez a kis apró epizód? Gyorsan átfutunk ezen a történeten. A betegség mit tett ezzel a nővel? Hogy gondolkozott ez a nő önmagáról? beteg vagyok, 12 éve nem gyógyulok meg. Ugye a társadalomnak volt is egy ilyen ideológiája, valószínűleg hathatott ez is rá, hogy aki beteg, az bűnös. Ez tehet arról azért olyan, amilyen. Ez a mai napig ez az ideológia nagyon népszerű, de azért vagy olyan, mert azzá tetted magad. A Biblia sokkal árnyaltabban beszél róla. Beszél a felelősségünkről is rengeteget, hogy felelősek vagyunk önmagunkért. És bizonyos értelemben teremtő erővel rendelkezünk, meghatározzuk azt, hogy mivé válunk. De a Biblia rengeteget beszél arról, hogy betegek vagyunk, hogy áldozatok vagyunk, és olyan erők hatnak ránk, amit nem tudunk irányítani. És ezek az erők megsemmisítik a személyiségünket. Megaláznak, letaposnak bennünket. Ez a nő teljesen elhitte azt, hogy ő egy másodrendű, értéktelen ember. És mi a különleges a történetben? Hogy mikor gondolkozott így? Miután meggyógyult. A gyógyulásával, a fizikai gyógyulásával nem állt helyre az, hogy ő kinek gondolta magát. Nem? Helyre állt? Egy egészséges, önértékelésű embernek a reakciója az, hogy a gyógyulásom után el akarok bújni. Szépen a küszöb alatt el akarok úgy menni, hogy ne tudjon senki semmit erről az egészről. És amikor már lebukok, és nem hagyják, hogy így ez szépen elmenjek, akkor pedig remegek, letérdelek. Olyan, mintha egy bűnvallomást tenne ez az asszony. Joga volt a gyógyuláshoz, szerintetek? Nem volt joga a gyógyuláshoz? Szentírás arról beszél, hogy nincs jogunk a gyógyuláshoz? Jogunk van egészségeseknek lenni? Nagyon, nagyon különleges ez a történet, és nagyon, nagyon bátorító az, hogy Jézus milyen érzékeny. Nem csak azt érzékeli, hogy ez a nő megérintette a tömegben, hanem azt érzékeli, hogy neki teljes gyógyulásra van szüksége. Hogy nem egyszerűen fizikailag szeretné helyrehozni az életét, hanem szeretné rehabilitálni. Visszaállítani, helyreállítani, teljesen megjavítani. Nem tudom, ti hogy vagytok azzal a helyzettel, amikor egy nagy tál süteményt visznek körbe. És megkínálnak. Egy időben ez volt a kedvenc játékom, nem tudok sütni süteményt, úgyhogy más tollával ékeskedtem, de a hozzánk érkező vendégeket a feleségem süteményével kínáltam meg. És én vágtam össze a süteményt, és szándékosan egy idő után a játék kedvéért nem egyforma szeleteket vágtam. És megkínáltam a vendégeket, hogy tessék, egy nagy társaság. Magamat is beleértettem ebbe a játékba, mert arra lettem figyelmes egy idő után, hogy miért veszem ki mindig a legkisebbet, amikor megkínálnak. És egyik néhány ismerősöm rá is kérdezett, hogy nem értelek, én jó szívvel megkínálnak ezzel a süteménnyel. Attól félsz, hogy nem jó ízű? Hogy mi a gond? A döntésünk, a választásaink, a viselkedésünk, sok mindent elárul arról, hogy hogy gondolkozunk mi Istenről, a másik emberről és saját magunkról. Még egy ilyen kis apróság is, hogy megkínálnak egy társüteményet. Melyik szeletet veszed ki? A legszebbet? Micsoda önzés! Nem biztos. Nem biztos. Most nem akarok ebből ilyen ideológiát gyártani, csak ez az asszony is egy kicsit így gondolkozik, nem? Hogy már túlzárba vitte, már egy szélsőségbe hajlott, hogy
nem akarta elhinni, hogy ő
egy egészséges ember, hogy ő tényleg meggyógyult. Ezért állította meg ott a tömeget Jézus. Miközben haldoklik egy ugyanúgy 12 éves kislány, Jézusnak ideje van arra, hogy valakinek a teljes személyiségét átformálja. Illetve hozzá segítse, mert nagyon különleges itt a folytatás. Szóval ez az asszony félbe remegve jön elő, letérdel és elmond mindent. Nagyon különleges egyébként így a tömeggel összehasonlítva, hogy emlékeztek, beszéltünk arról, hogy kíváncsian érkezünk Jézushoz. Vagy annak a tudatában, hogy hát valami szükségletünk van, amit nem tudunk kielégíteni. Tolakodunk, vagy a hit érintésével érintjük-e meg Jézust. És itt is van egy nagyon érdekes összehasonlítás. Mit tesz ez az asszony? Elmondja a teljes igazságot. Az a teljes igazság nekünk adventistáknak mit szokott jelenteni? Általában tanokat, ami egyébként nagyszerű. Nagyszerű, nagyon fontos. De a teljes igazság az a te történeted is. És ha Jézussal találkozni akarsz, akkor ő kíváncsi a történetedre. És hol mondta ezt a történetet el? Ez az asszony. Nagyon különleges a Szentírásnak ez a gondolata, hogy a gyógyulás az mindig közösségben történik. Nem? Hány történet van arra, olyan, hogy Jézus azt mondja, hogy figyelj csak, találkozunk este 6-kor, nem lesz ott senki. Mi így szeretnénk, nem? Hát igen, de ugye Nikodémus kezdeményezi. De zömmel azért Jézus mindig közösségben teszi meg ezt szándékosan, itt is. Mondhatta volna azt, hogy figyelj, majd még beszélünk el, mert most látod még odastát, hogy megoldhatta, de nem tette, megállította a tömeget, és hagyta, hogy végigmondja ez a nő a történetét. A te élettörténeted is nagyon fontos és nagyon érdekes. És érdemes megosztanod. Most tegnap is volt erre egy kis lehetőség, akik itt voltak ebben a kis játékban, hogy milyen izgalmas meghallgatni egymást, nem? Úgyhogy nem adunk tanácsot, csak meghallgatjuk egymásnak a gondolatait, hogy ki milyen szükségletekkel küzd. Itt is nagyon érdekes volt ez a történet, de a tömeg teljesen másképp viszonyul. Mit csinál a tömeg ebben a helyzetben? Hallgat. Félelem és a megvetés. Nem? Az értetlenség veszi körül, hogy Jézus milyen? Gyógyítani kellene a gyereket, ez egy vérfolyásos nő, ha meg meggyógyult, akkor meg mit kell itt ezzel? Tehát teljes értetlenség és hallgatás. A tömeg kerüli az intimitást. A tömeg embere az kerüli a sebezhetőséget. A tömeg embere nem akar magáról beszélni. Jézus pedig végig hallgatja, és nem vág a szavába, hogy jó, ugye nem fontos, hogy mi volt a múltadban. Nem, végig hallgatja, mert szüksége van a gyógyulásához arra, hogy végigmondja a történetét. Neked is szüksége van arra, hogy elmondhass valakinek a történetedet. És ő pedig ezt mondta neki, amikor abba hagyta, amikor végigmondta a történetét, hogy lányom, a te hited megtartott téged. Mindig olyan különleges ez a szóhasználat, nem? Hogy Jézus milyen nagy jelentőséget tulajdonít a bizalomnak. Azt mondja, hogy a te hitet tartott meg téged. Pedig teológiailag tudjuk, és ez nem egy mellékes igazság, hogy mi gyógyította meg ezt a nőt? Aki te? Jézus Krisztus. De a hitünknek a tárgya Jézus Krisztus. De Jézus visszaerősít, hogy fontos, hogy ilyen bizalommal közeledtél hozzá. Ez az asszony nem akarta elhinni azt, hogy meggyógyult. Nagyon érdekes, nem? Hogy volt hite és meggyógyult, de közben ezt a hitet akarta még Jézus táplálni. A hitről mi nagyon sokszor úgy gondolkozunk, mint egy kapcsoló, hogy hiszel vagy nem hiszel. A Biblia meg úgy gondolkozik a hitről, és úgy beszél róla, mint egy növényről, amit ápolgatni kell, aminek. Ami lehet, hogy egy kis csíra állapotban van, tegnap erről is beszélgettünk. Lehet, hogy egy kicsit nagyobb, lehet, hogy már virágzik, vagy gyümölcs is van rajta. És ami igazán érdekes itt a folytatásban, most a témánk szempontjából, azt mondja Jézus, hogy menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva lélegítsünk. Először a második részét szeretném mondani, hogy bajodtól megszabadulva légy egészséges. De Jézus itt, mintha azt mondaná, hogy neked még időre van szükséged. Ahhoz, hogy igazán felfogd, hogy mi történt veled, ahhoz, hogy igazán megértsd, ahhoz, hogy igazán egészséges emberré váljon, ahhoz még időre van szükséged, és törekedj arra, hogy megszabadulj a bajodtól. Hogy könnyebb egy embert fizikailag meggyógyítani, mint azokat a sérüléseket, azokat a kis karókat, amit mi leütöttünk magunknak, és elfogadtunk, vagy mások leütötték nekünk, és mi elfogadtunk, azokat szépen az idővel lehet csak kihúzgálni. Nem mi tudjuk, de idő kell hozzá. Ugye különleges, hogy azt mondja, hogy bajodtól megszabadulva légy egészséges. Fogadd el a gyógyulást, és folyamatosan járj a gyógyulásban. Hidd el, hogy én meg tudlak szabadítani. Hidd el, hogy te is értékes vagy a szememben. Hidd el, hogy teljes emberré válhatsz. De valahogy ezeket a gondolatokat tartalmazza. És hát több más helyen is előfordul ez a gondolat. Ezzel szeretném zárni, hogy mi az, hogy menj el békességgel. Valószínűleg nem a postára sietett ez az asszony, hogy csekeket befizesse, mert lejár a határidő. Nem arról volt szó, hogy kapkodott volna. Sőt, nekem úgy tűnik, hogy nagyon gyakran, amikor Jézus ezt mondja, hogy menj el békességgel, mintha egy olyan üzenet is benne helyezkedne, hogy ha ezt nem mondaná Jézus, ez az ember ott maradna. Miért küldi el Jézus? Nektek, fiataloknak, és nekünk felnőtteknek is jó ezt folyamatosan észben tartani, mi az élet feladatod most? Mi a ti legfontosabb életfeladatotok? Egy fiatal, mit kell, hogy megtanuljon? Fiatalként. Az önállóságot. A leválást. Hogy én felnőtt ember vagyok. Egy új ember, egy másik ember, egy különleges ember. Nem te vagyok, nem a szüleim vagyok, nem egy eszme vagyok, én vagyok. Isten, Isten, a másik ember meg egy másik ember. Ez a fiatalok legfontosabb feladata is. Nagy kihívás ez. A mai fiatalok a lehetőségeket kihasználva tolják ezt a egyébként rendkívül nehéz feladatot. De Jézus itt arra bátorította ezt az asszonyt, aki a betegsége miatt megrekedt, összetapadt a személyisége a saját betegségével, meg azzal azokkal a képekkel, amit rávetítettek, hogy ő egy egészségtelen beteg ember. És a leválás bátorította Jézus úgy, hogy még azt mondta, hogy még tőlem is menj el. Csak úgy gyógyulhatsz meg. Jézus teljesen tisztában volt azzal, ahhoz, hogy mi felnőjünk, ahhoz bizonyos távolságra is szükség van. Hogy Jézus, a mindenható Isten nem megsemmisítő kapcsolatra vágyik velünk. Nagyon sokszor ezért félünk Istentől, mert azt gondoljuk, hogy megsemmisítőt feloldódik az énünk. De a Biblia sosem erről beszél. Nem akarok ebbe belemenni. Inkább utalnék egy különleges bibliai történetre, ami nagyon mélyen tartalmazza ugyanezt a gondolatot, hogy menj el békességgel. A leválás. Emlékeztek Ábrahám történetére? Mi volt Ábrahámnak a feladata?
Hagyd el.
Válj le a szüleidről. Hagyd ott a rokonságodat. Távolodj el. Én most nem azt mondom, fiatalok, hogy menjetek el annyi kilométerre a szüleitektől, de hogy milyen különleges, hogy Ábrahám történetének sok rétege van, de van egy ilyen rétege is, hogy Ábrahámnak hány év van szüksége ahhoz, hogy Ábrahám legyen.
Mert hogy őt nem is így hívták. Ő Ábrám volt. Megváltozott a neve. A Biblia egyébként beszél arról, hogy nekünk az igazi nevünk majd a mennyben fog kiderülni. Bennünket a szüleink neveztek el úgy, ahogy gondolták, de az nem teljesen tükrözi azt, akik mi vagyunk, vagy akik mi lehetünk, és majd a mennyben kapunk egy új nevet. És hogy ez a leválás milyen különleges módon benne van ebben a történetben, még az Ábrahámnál is szemléletesebb a Sára története. Sárát hogy hívták? Lányok. Szárai. Szárai vagy Szára, hogyha már következetesek akarunk lenni. Mit jelent az, hogy Szára? Hercegnő. És mit jelent az, hogy Szárai? Hercegnő. Az egy birtokos formában van. Az édesapja valószínűleg így nevezte a kislányát, hogy hercegnő. És Isten azt mondta neki, hogy ne így hívd magadat, hogy hercegnő. Te már egy felnőtt ember vagy. Te nem az édesapád kis hercegnője vagy. Te egy hercegnő vagy. Leválni, távolságot tartani. Még Isten is ezt kéri. Nagyon érdekes, nem? Nem azt mondta, hogy menjél békességgel, sose lássalak. Ugye, ez nem ezt mondja Isten, csak hogy vegyél egy kis távolságot. Bátran. Menj egy kicsit távolabb, nyugodtan. Gondold át. Éld az életedet. Nem függetlenül tőlem, mi sokszor ezt a távolságot, függetlenségetként értelmezzük. De talán ez a veszély, hogy vagy túl távolra megyünk, és elveszítjük a kapcsolatot, vagy túl közel megyünk. És milyen különleges Jézusnak ez a bátorítása, hogy azt mondja, hogy a bajodtól megszabadulás, az, hogy te egészségessé válj, ahhoz az kell, hogy békességgel elmenj. Éld az életedet önállóan, tanuld meg az önállóságot, gyógyulj meg teljesen. Alakíts ki egészséges, egyenrangú kapcsolatot. Nagyon különleges, és ezzel a gondolattal szeretném zárni, hogy van ilyen nagyon frappáns összefoglalása arra, hogy ki a felnőtt egészséges személyiség. Akinek egyenrangú kapcsolatai vannak, és tud segítséget kérni. Végig gondolom, hogy még én is úton vagyok, tehát mesélhetnék történeteket, hogy eltévedek autóval, és feleségemet oktatom, hogy mondja már meg, hogy hol vagyunk, ő meg mondja, hogy álljunk már meg, kérdezzük már meg, hogy hol vagyunk, nem tudok segítséget kérni. Hogy kezelem a baráti, emberi kapcsolataimat egyenrangú felekként, vagy fölé alárendeltségi viszonyban. Szóval nagyon különleges ez a történet, nyilván rengeteg rétege van még, de erre ezzel a bátorító gondolattal szeretném zárni. És ezzel a bátorító gondolattal biztat bennünket is, a Jóisten, benneteket is, hogy a te hited megtart téged. Ha te bizalommal közeledsz Istenhez, akkor ő megtart, meggyógyít, helyreállít, megértve érzed magad, megérted a másik embert, megérted Istent, és békességgel elmehetsz, és meg fogsz gyógyulni idővel a bajodtól. Helyre fogsz állni. Isten teljes emberré fog tenni téged. Amen.
Yeah.
neked, Jézus Krisztust, akit elküldtél. Köszönjük, hogy ha tisztában vagyunk a problémáinkkal, akkor bátran mehetünk hozzád, és te megértő vagy. És meg tudsz akár pillanatok alatt is gyógyítani. És köszönjük, Istenünk, hogy te arra is tekintettel vagy, amit mi sokszor elfelejtünk, hogy te egészségessé, jobbá és fejlettebbé, igazabbá akarsz tenni bennünket. Önállóvá. Segíts, Istenünk, hogy tudjunk ebben is együttműködni veled. Hogy ne megijedjünk, amikor te békességgel elküldesz magadtól, hanem lássuk meg a lehetőségeket. Lássuk meg azt, hogy te ugyanúgy ott maradsz velünk, csak azt szeretnéd, hogy mi felnőjünk. Hogy mi egyenrangú kapcsolatokat tudunk kialakítani egymással, önmagunkkal és veled is. Te is magad mellé akarsz emelni bennünket. Köszönjük, Istenünk, hogy eközben Istenünk maradsz, és ez a távolság fölfelé sosem szűnik meg. De köszönjük, Istenünk, ezt a nagy lelkű, nagyvonalú hozzáállást, ezt a bátorítást, ahogyan te a gyógyulásunkat végig kíséred, és teljessé akarsz tenni mindannyiunkat. Jézus nevében kérünk, hogy te maradj most velünk. Te segíts bennünket abban, hogy azokat a bátorító alkalmakat, akár baráti beszélgetéseket, bármit, ami itt erőt adott nekünk, azt tudjuk magunkkal vinni, hogy erőt nyerünk a hétköznapokra is. Jézus nevében. Amen. Mi van, Jézus, Uram, kérni van.